Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
és Mihály atya.
A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
Szeretettel kérjük, hogy tartsanak velünk ezen az ünnepi napon, és mai műsorunkban is engedjék, hogy történeteink áthassák, megdobogtassák és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
Kedves hallgatóink, a nagybőti szent idő végére jutottunk. Miután lelkünket imádsággal, önmegtagadásokkal és jó cselekedetekkel előkészítettük az ünnepre, elértünk kereszténységünk legnagyobb, legkiemelkedőbb napjához, húsvét áldott szent ünnepéhez. Mai műsorunkban ezért olyan történeteket próbáltunk keresni, ami valamilyen módon kapcsolódik ehhez. Hallgassák szeretettel!
Krisztus feltámadott.
Valóban feltámadott.
Régi, szép szokás szerint így köszöntik húsvét reggelén és a húsvéti időben egymást a keresztények. Sajnos mára eléggé visszaszorult ez a fajta köszöntés, pedig milyen jó volna, ha ma is ott lenne a mindennapok szóhasználatában, és így szüntelenül bennünk lenne a föltámadás örömének várása, és élő lenne bennünk maga a feltámadt Jézus. Ezért is szeretnénk, hogy a mai este egy kicsit körüljárnánk mindazt, amit Anyaszentegyházunk a húsvéti titokban ünnepel. Ez a húsvéti titok igazából magába foglalja Jézus szenvedését, halálát és feltámadását. Ez a három esemény ebben a titokban egy nagy történéssé áll össze, és egyben látjuk a hármat, szinte meg sem különböztetve egymástól. Először nézzük a szenvedést. Azt a szenvedést, amely értünk és helyettünk történt, azért, hogy mi megtaláljuk a kiutat minden bajból. Nagypéntek kora délután van. Hangolódom a délután 3-kor kezdődő keresztútra. Csöngetnek. 40 év körüli asszonyismerősöm áll az ajtóban. Tegnap este férjével együtt itt voltak a nagycsütörtök esti szentmisén. Rendszeresen templomba járók, tehetős, becsületes emberek. Most viszont valami baj lehet. Az asszony arca árulkodik. Behívom.
Én hazamegyek.
Tör ki belőle.
De akkor többet nem jövök vissza.
Mi történt? Ülj le, mondd el. Kiderül, hogy nem is olyan jól élnek a férjével, amint látszik. Gyakran durva hozzá, kiabál, és hozzávágja, ami esetleg a keze ügyében van. És mindezt józanul, csupán csak ideges, és rajta tölti ki mérgét. Máskor is, többször is előfordult már, de most elég. Csupa együttérzés vagyok, de semmi okos gondolatom nincs. Valahogy annyira egyek bennem, hogy nem tudok mit válaszolni. Sem őt, sem a férjét nem tudom sem védeni, sem támadni. Mivel hallgatok, ő folytatja.
Majd meglátjuk, mire megy egyedül. Én végeztem a könyveléseit, azért haladt egyről a kettőre. De most már vége, elegem van ebből a szolgaságból.
A tegnap este jutott eszembe. Az esti szentmisén az evangélium, amikor Jézus megmossa a tanítványok lábát. Persze, könnyű nekem másra alkalmazni, de akkor se jut eszembe semmi. Ő pedig vár valamit. Kínlódva kezdem. Nézd, az eszem felfogja, amit mondasz, de számomra annyira új. A szívemben ti összetartoztok. Szeretnék valami segítőt mondani, de egyre csak a tegnap este van az eszemben. Tudod, amikor Jézus megosta a tanítványok lábát. Ő vállalta a szolgaságot.
Hát nem érted? Én csak arra vagyok jó, hogy vezessem a háztartást, a könyvelést. Mire ment volna nélkülem?
Valószínűleg igaza van. A rugalmasság, talpra esettség nem biztos, hogy jellemző a férjére. Szomorúan kérdeztem. És neked nem jelentett örömet, hogy haladtatok egyről a kettőre? Nem jelentett örömet, hogy mindezt tudod csinálni, hogy kiegészíted őt? Lehajtotta a fejét.
De örültem, és most is fáj, ha arra gondolok, hogy külön. De nem bírom. Nekem is van önérzetem. Azt gondolja, vele mindent meg lehet csinálni.
Szerintem most ő is szenved, és bánja, hogy milyen volt veled. Talán nem is tehet róla, hogy ilyen.
Én is azt gondoltam, sokszor már. Újra és újra csak megbocsátottam neki, de már nem tudok hinni neki. Nem érdemli meg.
Nem mert megérdemli, hanem mert szüksége van rád. Tudod, Júdás is ott volt a tanítványok között, a méltatlanná vált barát. Néha láthatjuk egymást ilyennek. Éreztem, hogy suták a szavaim. Valami használható, konkrét jó tanács kellene. De mit mondhatnék? Várakozóan, rám hagyatkozóan néz rám. Ne haragudj, én semmi okosat nem tudok mondani. Tudod, most lesz a keresztút. Próbálok neked is segíteni, de a tiedet neked kell cipelned. Mosolyogtam, megfogtam a kezét. Felállt, felsóhajtott.
Most innen elmegyek. Még nem tudom, hogy hova. De ha visszamegyek hozzá, nem mondd el, hogy itt jártam.
Elment. Az ő titkát is vittem, és jártuk a keresztutat délután 3-kor, nagypénteken. Húsvétkor mindketten ott voltak együtt a templomban. Részleteiben azóta sem tudom, mi történt. A nagycsütörtöki lábmosás szolgálatának az ereje, a pénteki fájdalmas keresztút, nem tudom. Bennem az ő életük annak bizonyítéka, hogy ma is, újra meg újra ismétlődik az áldozat. Jézus áldozata nem csak újra és újra ismétlődik, hanem egyenesen örök, mert mindenkor, minden emberének meghozta az üdvösséget, az a mindennél nagyobb áldozat, amelyet Jézus hozott nekünk. Az, hogy másokért, nem önmagáért vállalva, nem elfutva viselte a szenvedés terhét, sőt, kész volt odaadni életét, mindazokért, akik rászorultak, azaz minden emberért.
A Fecske nevű hajó az utasokon kívül nagy tömeg kátrányt és gyantát szállított fedélzetén. Buffalo városa felé tartottak, és ez mintegy másfél mérföldnyi távolságra volt tőlük. Egyszer csak rémült kiáltás hallatszik.
Tűz van! Tűz támadt a fedélzeten!
Az utasok ide-oda rohantak, és izgatott hangon kérdezték. Mi lesz velünk? Vajon hogyan menekülünk meg ebből a tűzből? Még másfél óra utunk lenne Buffalóig. A kapitány nyugalomra intette az utasokat, és a hajó elejére parancsolta őket. Azután belekiáltott a szócsövébe.
John Maynard! Itt vagyok, kapitány úr! Milyen irányba kell haladnunk? Délkelet felé, kapitány úr! Fordítsa a kormányt a part felé, minden perc drága!
A füst és a tűz a kormányos felé fordult, ő azonban hősiesen kitartott helyén.
John, bírja még tartani 5 percig? Megpróbálom Isten segítségével!
Válaszolta a hős kormányos. Hamarosan partot értek, és az utasok megmenekültek. Csak egy ember esett össze, haldokolva. John Maynard, az öreg kormányos. Fejbőre egészen leperzselődött, teste megégett, jobb karja valósággal megszenesedett, de bal kezével még holtában is a kormányt szorongatta. Buffalóban temették el a hős lelkű férfit. A hajó utasai síremléket emeltek tiszteletére, és ezt írták rá aranyos betűkkel.
John Maynardnak a fecske hálás utasai. Mi is valamennyien utasok vagyunk az élethajóján. Az ördögnek sikerült, és néha ma is sikerül, a pusztító tüzet meggyújtani a lelkünkben. Valaki azonban föláldozta életét, hogy megmentsen minket. Ezt tette a mi urunk Jézus Krisztus, akit méltán nevezünk ezért megváltónak és szabadítónak. Ám ahhoz, hogy a megváltói mű kegyelme ki is áradjon ránk, nekünk is tennünk kell valamit.
Egy keresztes lovag, aki minden csatában az elsők között harcolt, és mindenki tisztelte bátorságáért, volt az első, aki fölmászott Jeruzsálem falaira, és kitűzte a keresztények győzelmi lobogóját. Hőstettének jutalmaképpen elsőnek gyújthatta meg lámpását az Úr Jézus sírján égő mécsesről. Mikor aztán a lovag ott térdelt a szent sír előtt, érdekes gondolata támadt. Milyen szép lenne, ha ezt a szent fényt, szent lángot hazavinném az olaszországi Firenze városába. A gondolat hamarosan tetté érlelődött benne, és útnak indult, hogy a szent fényt drága ajándékul elvigye honfitársainak és a boldogságos szűz oltára elé helyezze. A vállalkozás persze nem volt könnyű dolog. Száz és száz veszéllyel kellett megküzdenie. A lovag azonban fogadalmára gondolt, és minden nehézséggel szembenézett. Rablók támadták meg, és mindenét elragadták.
Csak a lángot ne bántsátok!
Ez volt egyetlen kérése. Sokszor elfogta a fáradtság, és elnyomta az álom. Mikor lepihent, maga mellé tette a szent lángot, és azonnal fölugrott, ha veszély fenyegette. Ha az egyik gyertya leégni készült, másikat gyújtott. Nem törődött a hőséggel és az éjszaka hidegével. Lábát fölsebezték az éles kövek, ruháját megszaggatták a tövisek. Ő azonban mit sem törődött ezzel, csak a szent lángra vigyázott. Így a lehetetlennek látszó kísérlet megvalósult, és egy szép napon megérkezett a lovag Firenze városába. A város lakói csodálkozva néztek rá, hiszen ezelőtt durva, veszekedő és élvhajhászó ember hírében állott. S vajon minek köszönhette ezt a nagy lelki átváltozást? Egyszerűen csak annak, hogy miközben a szent fényre vigyázott, arra a fényre kellett gondolnia, amelyet Isten gyújtott a lelkében, a keresztség alkalmával. Nekünk is ennek a lovagnak példáját kell követnünk. Szent hitünk lángját a föltámadt Krisztus sírjáról gyújtjuk meg, és itt tanulhatjuk meg, hogy érdemes annak a Krisztusnak követőjévé lenni, aki föltámadásával bebizonyította istenségét. Ez a hit, mint ragyogó fényesség vezessen minket az élet nehéz útjain. Ez a fény mutatja majd az utat Isten országa felé. Ez a fény a mi legdrágább kincsünk, amelyet egykor a mennyország oltárára helyezünk.
Egy édes titkom van nekem, fénnyel betölti életem, mosolyra nyitja számat. A megváltó feltámadt. Nem maradt a sír ölén, újongok az örömtől én, hiszen nem vagyok már árva, nincs többé sírba zárva. Velem van nappal, éjjelen, mindig velem, az úton ő vezérel, oltalmazó kezével. Virágok, illatozzatok, húsvéti tiszta fény ragyog elűzve minden árnyat, a megváltó feltámadt.
Áltok szótlanul, a tárda földre hull, itt más erő az Úr, itt más erő az Úr. éj az hosszú volt, de eltűnt már a hold, a hajnal felsikolt, a hajnal felsikolt.
Turmezei Erzsébet Feltámadt című versét és az Exultet együttestől a Föltámadt Alleluja című dalt hallották. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják. A húsvét a föltámadás napja, ám nem csak Jézus test szerinti feltámadásáé, hanem az ember lelki feltámadásáé is. Igazából, amíg itt a Földön élünk, addig újra és újra ezt a lelki feltámadást kell megvalósítanunk, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy életünk végén akkor nyerjük el az igazi és dicsőséges föltámadást, ha készek voltunk meghalni és elfogadni Jézus hívását, az ő áldozatának dicsőséget hozó megváltását.
Este van. Az osztályos orvos kivételesen tesz még egy késői látogatást egy súlyos sérüléseket szenvedett fiatalembernél. Kifele menet találkozik Anna nővérrel, és így szól hozzá.
Nagyon gyengékedik az a kedves fiatal férfi a 37-esben. Nem éli túl ezt az éjszakát, de mindent megtettünk, ami tőlünk telt.
A nővér aggodalmasan feleli. Lehetséges ez, doktor úr, hiszen azt mondta neki, hogy túl van a legrosszabbon.
Igen, óriási küzdelmet vívott az életéért, ezért nem akartam elvenni a reménységét. Minden valószínűség szerint el fogja veszíteni az eszméletét, és tudni sem fogja, hogy meghal.
Anna nővér tanácstalanul állott egy pillanatig, aztán odafordul az orvoshoz. Meg fogja mondani neki, doktor úr? A hozzátartozói mind messze laknak, s talán még van valami, amit el kellene rendeznie, vagy lehetne egy kívánsága feléjük. Borzasztó lenne elhallgatni az igazságot. Kérem, beszéljen vele nyíltan erről.
Nem, jobb lesz, ha nem tudja.
Aztán még hozzáteszi.
De ha maga akarja, megmondhatja neki.
Erre a nővér megjegyzi. Azt hiszem, ezzel tartozunk neki. Tudnia kell a teljes igazságot, és meg kell tudnia, milyen komoly a helyzete. Nem szabad engednünk, hogy hamis várakozással halljon meg. Talán szeretne még valamilyen üzenetet hátrahagyni a hozzátartozóinak. Az orvos elhagyja az osztályt, de Anna nővér egyszerűen nem tudja megtenni, hogy átengedje sorsának azt a fiatalembert a 37-es kórterembe. De hogy mondja meg neki, hogy hamarosan meg kell halnia? Mennyire fél a gondolattól, hogy egy ilyen félelmetes hírt tudasson vele? És hogy fogja fogadni? Mennyire szeretné, ha valami mást mondhatna neki? Lehet, hogy tényleg nem helyes a halála előtt nyugtalanítani és felizgatni? Kérdezi magától. Talán el sem fogja hinni nekem, miután az orvos olyan barátságosan bíztatta, hogy majd javulni fog az állapota. Az aggasztó gondolat azonban mégis újra feltámad benne. Talán van valami, amit még rendbe kellene hoznia. Közben az éjszakás nővér leváltotta, és Anna nővér befejezte mára a szolgálatát. Az orvossal folytatott beszélgetés után azonban nem gondolt arra, hogy most hazamenjen. Lassú léptekkel oda megy a kórteremhez, amelyben a súlyosan sérült fiatalember fekszik. Azon gondolkozik, hogyan kellene elkezdenie. A mennyezeti lámpa már nem ég, amikor belép a szobába, és odaül a súlyos beteg ágyához.
Nagyon kedves magától, hogy még egyszer meglátogat,
mondja erőlködve a beteg.
Az úr orvos úgy gondolja, hogy nem olyan veszélyes. Vajon hamarosan haza lehet majd szállítani engem innen?
Aztán tovább kérdez.
Az édesanyám tud róla egyáltalán? Beszélt vele telefonon? Megtenné, hogy megmondja neki, hogy nem kell aggódnia miattam. Bizonyára már nem sokáig kell itt maradnom.
Egy pillanatra minden csendes. Akkor a nővér halkan ezt mondja. Tóbiás, maga súlyos sérüléseket szenvedett. A veszély nagyobb, mint ahogyan először gondoltuk, és a helyzet nagyon komoly. Mindent megtettünk, amit csak lehetett. Megint csend van. Aztán a beteg megdöbbenve kérdezi.
Csak nem gondolja, hogy nekem meg kell halnom.
A nővér komoly pillantása és a könnyek a szemében megadják a választ. Megint szünet következik. A kórházban éjszaka van. Semmi sem zavarja meg annak a komoly átélését, hogy valakinek hamarosan meg kell halnia.
Mennyi időm van még?
Kérdezi a beteg zokogva. A nővér nem meri eltitkolni előle a valóságot. Erre kétségbe esett kiáltása válasz.
De én nem tudok meghalni, nővér, nem tudok. Nem vagyok kész arra, hogy meghalljak. Az édesanyám sokat imádkozott értem, hogy megtérjek Jézushoz. Hogyan nyerhetek szabadulást? Jó, én elvesztem, biztosan elvesztem.
A nővér még néhány perccel ezelőtt azt mondta az orvosnak, talán van valami, amit még rendbe kell hoznia. Akkor ő földi dolgokra gondolt. És valóban van valami, amit még rendbe kell hoznia. De az örökké valóságra. Erre csak ezt válaszolhatja. Nagyon sajnálom, Tóbiás, én magam sem tudom biztosan, hogy én meg vagyok mentve. A beteg ekkor kérleni kezdi.
De nem tudna imádkozni értem. Kérem, imádkozzon értem.
Mit kellene felelnie? Erre nem számított. Ó, bárcsak tudna ennek a kétségbe esett fiatalembernek, aki oly közel áll az örökké valósághoz, igazán segíteni. Szomorúan néz rá, és csendesen ezt mondja. Tóbiás, én nem tudok imádkozni. Nem tudom, hogyan kell egyáltalán imádkozni. Milyen félelmetes pillanat ez a nővérnek, de különösen Tóbiásnak. Mindketten elveszettek. Mindkettőjük számára most válik világossá, hogy egyikük esetében az élet ideje már majdnem lejárt, és a kérdés még megválaszolatlan.
Mit kell tennem, hogy üdvösséget nyerjek? Hogyan juthatok békességre Istennel?
Anna nővér épp úgy meg van rendülve, mint ez a haldokló fiatalember. Ekkor azt mondja, ha végasztalást jelent neked, itt maradok veled, és olvasok valamit a Bibliából. Tóbiás úgy kap a lehetőség után, mint egy fuldokló a felé dobott kötél után.
Igen, tegye meg, kérem!
Anna kerít egy Bibliát, de nem tudja, hol kezdje. A János evangéliuma 3. fejezeténél nyitja ki. Szelíd, tiszta hangon olvas egy Nikodémus nevű férfiről, aki éjszaka kereste fel Jézust. Ennek a férfinak a nyomorúságáról és Isten szeretetéről olvas. Lassan és érthetően ejti ki a szavakat. A beteg pedig sóvárogva várja, hogy feleletet kapjon szíve kínzó kérdésére.
Hogyan találhatom meg Istent, és hogyan nyerhetek szabadulást?
A nővér aztán a 4. fejezetben egy asszonyról olvas, aki találkozott az Úr Jézussal, és akinek élete utáni szomjúságát Isten fia csillapította. A fiatal ember figyelmesen és csendben hallgat. Szemei könyörögnek, hogy folytassa az olvasást. A nővér végül elér ehhez a vershez.
Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.
Amikor pedig felnéz, miután befejezte az olvasást, valami változást lát a fiatalember arcán.
Világos lesz!
Kiáltja utolsó erejével.
El tudom hinni, most már elhiszem, egyedül hagyna most, hogy tudjak beszélni Istennel, de aztán jöjjön vissza hamar. Köszönöm, hogy felolvasott nekem a Bibliából.
Már ismerte ezt a részt az evangéliumból, mert korábban gyakran hallott arról a szentmisén, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, és hogy Isten nem örül a bűnösök halálának. Emlékezett olyan helyzetekre is, amikor Isten már komolyan szólt hozzá, és tudta, hogy meg kell térnie az Úr Jézushoz. Mégis újra meg újra kitért az Isten fia melletti döntés elől.
Majd egyszer később,
gondolta. Most, amíg fiatal, látni akart valamit a világból, és úgy akart élni, ahogy neki tetszik. Igen, látott valamit a világból, és most messze távol volt az otthonától. Mindent, amiért élni akart, minden, amitől jövendő boldogságát remélte, mindez itt fog maradni. Mindebből semmi sem tud segíteni neki ebben a helyzetben. Most, amikor meg kell halnia, minden jövőbeli terve egy szempillantás alatt véget ért. Az örökké valósággal kapcsolatos gondolatot messze elhesegette magától.
Majd egyszer, majd később, még van rá idő.
Most azonban nem volt több idő. Néhány óra múlva már az örökké valóságban lesz. És mi történik azután? Tóbiás összekulcsolja a kezét, ahogyan otthon kisgyermekként megszokta. Nagy nyomorúságban kiönti a szívét imádságban Jézus előtt. Nem tudjuk, mi mindent mondott el az Úrnak ezekben a percekben, amikor egyedül volt a kórteremben. Anna nővér ezt az éjszakát rászánta erre a haldokló fiatalemberre. Nem ment haza. Hogyan is hagyhatta volna most Tóbiást egyszerűen egyedül? Hozzátartozói túl messze laktak, és nem tudtak ezekben az órákban eljönni hozzá és vele lenni. Mint egy fél óra múlva halkan bement a kórterembe, és odalépett a beteg ágyához. Még hallotta az utolsó szavakat, amelyeket Tóbiás imádkozott.
Jézusom, én mindig elfutottam előled. Nem akartam te rád hallgatni. Majd egyszer később, mondtam mindig. Ó, kérlek, bocsásd meg a vétkeimet, és fogadj magadhoz.
Amikor kinyitotta a szemét, és látta, hogy a nővér ott áll az ágya mellett, ezt mondta gyenge hangon.
Jézus tudja, hogy nekem már nincs több időm, és hamarosan meg kell halnom. Én gyakran hallottam az ő hívását, de nem követtem őt. Most még egyszer hívott, és én már feleltem neki.
Aztán megint teljes csend lett a korteremben. Tóbiás egy idő múlva könnyek között megszólalt.
Ó, bárcsak korábban megtértem volna Jézushoz, bárcsak ne lettem volna olyan makacs, és ne futottam volna el előle. Most itt fekszem, és meg kell halnom. Istennek bizonyára más terve volt az életemmel, de én nem akartam. Ó, teljes szívemből sajnálom.
Aztán halk hangon így könyörgött.
Jézus, kérlek, bocsásd meg ellenállásomat, bocsásd meg engedetlenségemet.
Anna nővérnek egészen közel kell hajolni a haldoklóhoz, hogy meg tudja érteni a szaggatott szavakat. De ekkor egy különös ragyogás fut végig a beteg halálküzdelemtől barázdált arcán.
Hiszem, hogy Jézus hordozta az én bűneimet, és elfogadott engem. Most már nem félek a haláltól. Jézus az enyém. Ő mindent megbocsátott nekem.
Néhány perc múlva nagy erőfeszítéssel még ezt kérdezi.
Anna nővér, találkozni fogok magával a mennyben.
A nővér csak hallgat, és nem tud felelni nekik. A beteg aztán alig hallhatóan megismétli.
Köszönöm neked, Jézus. Köszönöm, hogy megbocsátottál nekem.
Már nagyon gyenge, és alig hallhatóan így kéri a nővért.
Mondja meg az édesanyámnak, hogy Jézus elfogadott engem.
Egy kis idő múlva még az suttogja.
Tudnia kell, hogy Isten meghallgatta az imádságait. Találkozni fogok vele Jézusnál.
Aztán még egyszer alig hallhatóan suttogja.
Köszönöm neked, Jézus, hogy te meghaltál, értem.
Aztán nem sokára mély álomba merült, amelyből a jó pásztor, aki megkereste és megtalálta az elveszett bárányt, átviszi az örökké valóságba. Anna nővér ezt a haldokló fiatalember ágya mellett töltött éjszakát soha nem felejtette el. Vágyott rá, hogy ő is így tudjon hinni, mint Tóbiás, még a halála előtt. Utolsó szavai ezek voltak.
Köszönöm neked, Jézus, hogy meghaltál, értem.
Vajon melyek lesznek egyszer a te utolsó szavaid? Hogyan fogsz búcsút venni ettől az élettől, és átmenni az örökké valóságba? Ha Tóbiás még élne, bizonyára ezt a sürgető kérést intézné hozzánk.
Térjetek meg az Úrhoz, és ne mondjátok majd egyszer később. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van.
Tóbiás számára ütött az igazság órája. Teljesen váratlanul és véglegesen. Hozzá hasonlóan sokan fáradoznak azon, hogy elfojtsanak minden gondolatot egy hirtelen vagy egy korai halállal kapcsolatban. A halál kapujában azonban örökre megszűnik minden könnyelmű játék Isten kegyelmével. Minden földi érték elveszíti vonzerejét és a porba hullik. Csak keveseknek adatik meg haláluk órájában az a lehetőség, mint Tóbiásnak, hogy rendezzék életüket Istennel, és bocsánatot nyerjenek. Most azért arra szeretnélek kérni, ne utasítsd el magadtól az örök életed gondolatát, és ne mondd, hiszen van még elég idő. Ez az idő, amit Isten még ma nekünk ajándékoz, nagyon hamar véget érthet, mert közöttünk és a halál között csak egyetlen egy lépés van. Az igazság órája, amikor a mi igazi valunk, a mi legbensőbb és összes elrejtett dolgaink napvilágra kerülnek, valamennyiünk számára egyre inkább közeledik. Mindenki előtt ott áll a nagy elválás és a döntés órája. Az az óra, amelyben megtörténik az örökre érvényes döntés, s amely meghozhatja számunkra azt a feltámadást, amelyet Jézus saját szenvedésével, halálával és feltámadásával megszerzett mindannyiunknak.
Lelkem, dalolj a húsvét öröméről, csengjen a hangod, mint a hegyi csermely fentről hozott kristályos tiszta hangja, mint a hóvirágok fehér harangja. Legyen dalodban élet és erő, fakadó rügyek, fesledő virágok, a tavasz, mely meggyőzte a világot. Legyen benne ragyogó diadallal a hosszú éjszakát előző hajnal. Az a mosolygó, bíborfényű reggel, melyben a sírban hasztalan keresték gyászt illatozó, könnyes kenetekkel a názáreti Jézus drága testét, mert élt, előttük föltámadva járt. Visszhangozt szívük újongó szavát, húsvétről zengjen, zengjen hát az ének, lelkem, adj hangot húsvét örömének.
Halleluja, te vagy a mi úrunk, halleluja, Jézus, a tied vagyunk, halleluja.
kedves hallgatóink, Turmezei Erzsébet Húsvéti Csend című versének egy részletét és a Signum együttes Alleluja című dalát hallották. Ma történeteinkből ennyi fért adásunkba. Reméljük, a mai műsorunkkal segítettünk egy kicsit megérezni Húsvét üzenetét és örömét. Azt kívánjuk, hogy minden hallgatónknak legyen igazi, boldog húsvétja. Köszönjük, hogy meghallgattak minket. Sajnos egy kicsit úgy tűnik, hosszabbra sikerült a mai műsorunk, így nincs időnk a telefonálásokat meghallgatni, bár szívesen megtennénk, de a műsorunk véges, ezért elbúcsúzunk most kedves hallgatóinktól, mert a mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Két hét múlva, május 5-én, 18 órakor várjuk ismét mindannyiukat adásunkkal. Mai műsorunkat pedig kedden éjszaka 1 óra 5 perckor megismételjük.
És természetesen továbbra se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van, ő sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén minden Mária Rádiót hallgatónak Isten áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető
Judit
Mihály atya és az este technikusa Soltész Péter, akinek ezúton is szeretettel köszönjük szolgálatát.
Istentől bőségesen megáldott, boldog, allelujás húsvétot kívánunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Thank you.